Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét, amint följegyezve találjuk Pál apostolnak az efezusbeli gyülekezethez írott levele első fejezetében, a 15. verstől a 23-ig a következőképpen. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután föltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél, amely nevet segítségül hívnak nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tett mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, vízkereszt ünnepe utáni vasárnapok sorban hozzák elő azokat a csodálatos képeket, amelyek lassan teljessé teszik azt, amit Krisztuson keresztül megtudhatunk az Istenről. Kirajzolódik az ő dicsősége, kiábrázolódik az ő szeretete, láthatóvá válik az ő hatalma, és így jut teljességre az a Krisztusban megismert Isten kép, amely végül azt a hitet, azt a meggyőződést adhatja nekünk, hogy életünk, sorsunk, jelenünk és jövőnk jó kezekben van. A legnagyobb dicsőség, a legnagyobb szeretet, a legnagyobb hatalom kezében. Ez a mai vasárnap ezt adja elénk, ez utóbbit. Isten hatalma a Krisztusban válik nyilvánvalóvá. És valóban, ahogy figyeltünk az oltár előtti fölolvasás evangéliumi igéjére, a tenger lecsendesítésének története egy olyan kézzelfogható mozzanatot hoz elénk Jézus történetéből, amikor látható a teremtettségnek a rendjét, a világnak a törvényszerűségeit is képes befolyásolni, hatalma fölötte áll a világnak, az egész teremtettségnek. És ez a jel, ez a csoda, amely túlmutat önmagán, amely nem csak egyszerűen egy természeti csoda, hanem az ő hatalmát, istenségét mutatja, így üzen két évezred távolából a Krisztus mutatja meg az Isten hatalmát. Az a Krisztus, aki személyesen nincs jelen, de akinek, ahogyan hallottuk most az efezusi levélben is, kiábrázolódása és teljessége az ő teste, az egyház, az ő népe, és ez is demonstrálja, mutatja az Isten erejét és hatalmát. És amikor ezt a mondatot kimondom, amikor ezt a gondolatot mi magunk is végig gondoljuk, akkor lehet, hogy nagyon furcsa fogalmak állnak egymás mellett. És fölmerül rögtön a kérdés, hogy hogyan élhet meg, hogyan férhet meg egymás mellett hatalom és egyház kérdése. Hogyan reprezentálhat, hogyan demonstrálhat hatalmat egy egyház, az Isten hatalmát. Nagyon sokszor fölmerül ez a kérdés. Nagyon sokszor fölmerült ez a kérdés az egyház történetében, az egyházon belül is, hogyha van egy olyan erő, egy olyan hatalom az egyház igehirdetésének, bizonyságtételének birtokában, mint az Istennek a hatalma. Hogyha van lelki hatalma közvetíteni az Isten kegyelmét és szeretetét, akkor azt vajon átválthatja-e kézzel fogható uralomra? Fölmerült sokszor az egyház történetében ez a kérdés, és az egyház történetében is nagyon sokszor rossz választ adott rá az Isten népe. És úgy gondolta, hogy uralkodhat, úgy gondolta, hogy fölébe emelkedhet embereknek, úgy gondolta, hogy följogosítva érezheti magát arra, hogy feljebb valónak, hogy magasabb rendűnek tartsa magát másoknál, azoknál, akik közé igazában küldetett, akiket igazában nem uralkodnia kellett volna, hanem akinek szolgálnia kellett volna. Újból és újból fölmerül tehát a kérdés, újból és újból meg kell fogalmaznunk az arra adott választ, abban a közegben, abban a környezetben, történelmi és kulturális kontextusban, amiben élünk, hogy hogyan tudjuk megmutatni, hogyan tudjuk reprezentálni a hatalmat, a dicsőséget, a nagyságot, amit az Istentől kaptunk, és amely közöttünk is megvan. A kérdésre jól kell választ adnunk. Mert hogyha rossz választ adunk, akkor hitelünket vesztjük, akkor beállunk azoknak a sorába ebben a világban, akik tulajdonképpen csak a saját érdeküket, a saját nagyságukat, a saját befolyásukat próbálják meg megtartani vagy növelni, de a világnak nem erre van szüksége. Éppen elegen próbálják már a befolyásukat és a hatalmukat itt-ott növelni, megtartani és megerősíteni. Újból és újból látnunk kell, hogy minden szinten pozícióharcok folynak ebben a világban, hogy mindenki megvethesse itt és ott a lábát. Szüntelenül egymásnak feszülő gondolatok, szüntelenül egymásnak feszülő megoldási kísérletek, egymással szemben álló hatalmasságok próbálják meg saját pozíciójukat megerősíteni. És közben nagyon sokszor csak azt érezzük, hogy ennek játékszerei vagyunk, ennek kiszolgáltatottjai vagyunk, ez mind fölöttünk zajlik, és fölöttünk dől el. Nincs szükségünk még valakire, nincs szükségünk még egy gondolatra, egy szervezetre, egy elvre, egy eszmére, ami csak azt akarja, hogy berögzüljön, hogy megmaradjon, és hogy kevesek érdekét kiszolgálja. Az egyház, amikor a hatalmat, a dicsőséget, a nagyságot kell, hogy reprezentálja, akkor nem ilyen nagyságot, hatalmat és dicsőséget kell reprezentálnia, és bármennyire is paradox ez a fölhívás, hiszen az Istennél nincsen nagyobb. Mégis valahol máshol kell keresnie a megoldást. Hogyha végignézünk földi hatalmasságoknak, birodalmaknak, országoknak, történelmi koroknak a során, akkor azt látjuk, hogy nagyon rövidek voltak azok a korszakok a világ történelmében, akár az egyetemes történelemben, akár a magyarság történetében, amire azt lehet mondani egy szóval aranykor. Amikor békesség van, amikor viszonylag legnagyobb a társadalmi igazságosság, amikor viszonylag legkiszámíthatóbb a jövő, az, amiben biztos a megélhetés, biztos a következő generációknak a növekedése, legalábbis emberi számítás szerint. Hogyha megfigyelik a testvérek, az aranykor mindig nagyon rövid. Az aranykornak mindig csúfos vége van. Mert valakinek megtetszik, mert valaki megirigyli, mert valaki még többet akar, mert a hatalmi mámor elveszi valakinek az eszét, és néha akár egy egész történelmi kort magával ránt azokkal, akik kiszolgálják ezt a hatalmi mámort. És az aranykor nagyon sokszor már csak nosztalgikus emlék, fájó emlék marad. Miért nem maradhatott így? Az emberi hatalom, a világi hatalom nagyon rövid aranykorokat tud létrehozni. És amikor ebben a lüktetésben, a történelemnek ebben a hullámzásában élünk, akkor azt lehet mondani, hogy az Isten hatalma, az Isten szeretete, az, ami megnyilvánul a Jézus Krisztusban, igazában két évezrede az aranykorát éli. Függetlenül attól, hogy milyen történelmi, kulturális környezetben szólal meg és él, mikor valósul meg. Ami hatalom, egyes egyedül, a maga teljességével, a maga szeretetével, kegyelmével, jövő orientáltságával meg tud maradni ebben a világban. Az egyes egyedül az Istennek a hatalma, amit Krisztus evangéliumán, az ő szeretetén keresztül közvetít az emberekhez. És azért mondjuk hatalomnak, mert ez igenis változást tud előidézni, ez át tudja formálni a szíveket, át tudja alakítani az életeket. És hogyha így tekintünk az Isten hatalmára, így tekintünk az ő nagyságára, és arra az egyházra, arra a közösségre, amely ezt hirdeti, akkor vehetjük észre, és akkor találhatjuk meg a helyes választ, a jó választ az elején feltett kérdésre. Hogyan képviselhetjük az Isten hatalmát? Úgy, hogy tudjuk, tisztában vagyunk vele, és ezt Pál is kimondja ebben az igében, hogy nem mi uralkodunk, hanem rajtunk uralkodnak. Pontosabban rajtunk uralkodik az Isten kegyelme és szeretete, az ő életformáló ereje. Ez egy olyan különleges közösség, ez egy olyan különleges csapat, az egyház, az Isten szentjei, az Isten közössége, ami úgy mutat föl valami nagyságot, valami hatalmat, hogy nem fölhatalmazással ő is leigáz és uralkodik, hanem azt mutatja meg, hogy az Isten uralmának milyen következménye van az ő életében. Nem uralkodhatunk, hiszen rajtunk is uralkodik az Isten szeretete, az ő kegyelme, az ő lelke. És ez alatt az uralom alatt élni nem jelent leigázottságot, nem jelent eltiportságot, hanem ez fölemel, és igazán emberré tesz bennünket. Pontosan tisztában kell lennünk azzal, azzal a különlegességgel, azzal a sajátossággal, hogy a Krisztus népe, a keresztény gyülekezet, az egyház nem uralkodik, mert rajta is uralkodik az Isten, hanem ennek az uralomnak a csodálatos pozitívumait, ennek az uralomnak az aranykorát, a változásait kell megmutatnia a világnak. És azt kell, hogy mondja, ebbe az országba, ebbe a birodalomba kell belépjél, hogy a te életedben is megtörténjék a változás, a te életedben is megtörténjen a csoda, hogy lecsendesülnek háborgó tengernyi indulatok, önzés és gyűlölet, mindaz, ami eddig elválasztott embertől és Istentől. És mindez Krisztusi szeretetté szelídül, új emberré szelídül a szívben. Egy új közösséget teremt, az Isten népe közösségét, amely gyógyíthat mindenütt, családban, nemzetben, hazában, városban, mindenütt, ahol létezhet, ahol élnek emberek, akik nem uralkodni akarnak az Isten hatalmával, hanem akik elfogadják az Isten hatalmának uralmát az ő életükben. És ezért mondhatja Pál apostol, amikor örvendezéssel hálát ad az efezusi gyülekezetért, örvendezéssel hálát ad az ő szeretetükért, az ő hitükért, az ő tanúságtételükért, hogy érezhetitek és tapasztalhatjátok, hogy milyen nagy az Isten hatalma bennetek, mert látjátok, hogy milyen nagy reménységre hívattatok el, és hogy milyen gazdag örökségetek van. Mert az Isten uralma, az Isten országának aranykora, 2000 éve Krisztus óta jelenlevő aranykora, csak áldást, csak reménységet és csak gazdagságot hoz. Beteljesülő reménységet, napról napra megújuló kegyelmet, az örök életnek a reménységét, és gazdagságot. Gazdagságot szeretetben, gazdagságot felelősségben, a teremtettség iránt, a másik ember iránt, mindazért, ami körülvesz bennünket. Gazdagságot a hitben. Gazdagságot abban, hogy nem veszítjük el a próbatételek, a nehézségek alatt a kedvünket, az erőnket, hanem tovább tudunk lépni. Az Isten országának 2000 éves aranykora, az Isten országának ez a csodálatos hatalma, amit nekünk nem erőszakkal tovább kell vinni, amit nekünk meg kell mutatni. Ezt hozza mindannak, aki szeretne az Isten hatalma alá kerülni. Nem az egyház hatása alá, nem az egyház hatalma alá, hanem annak az Istennek a hatása és hatalma alá, akit az egyház csak megpróbál mind hitelesebben hirdetni, tovább adni, elmondani, hogy ő van, ő létezik, ő értünk hatalmas úr, ő nem egy világi diktátor, aki leigázni akar, hanem aki végtelen aranykort akar, áldással, reménységgel és gazdagsággal. És amikor így gondoljuk végig ennek a vasárnapnak az üzenetét, hogy a Krisztus teste, az egyház, ami nem hatalmi szervezet, mégis az Isten hatalmát és dicsőségét reprezentálja a világban, akkor megint csak azt kell, hogy lássuk, hogy saját életünk, saját tanúságtételünk, saját hitelességünk az, ami tud mutatni egy olyan erőt ebben a világban, aminek aranykora 2000 esztendeje tart, és amelynek aranykora nemhogy teljes, és már talán félnünk kell a hanyatlástól, hanem még a beteljesedés előtt áll. Mert van tovább. Igen, van tovább. Az Isten hatalmának és erejének még van további lépése. Még nem történt meg, amit hallhattunk Ézsaiás proféciájában, amire utalt a Zsoltáros is a 66. Zsoltárban a heti igében, hogy íme újjáteremt mindent, hogy íme megszüntet mindent, amely rombol, amely elkeserít, amely keresztet tesz a válunkra, amely szomorúságot okoz, mert az új teremtés, a beteljesülés még előttünk van. Ezért mondhatja Pál, hogy az Isten hatalma alatt, az Isten országának polgáraként élve, lássátok meg szüntelenül, hogy milyen nagy a reménységetek, hogy milyen nagy az örökségetek, hogy milyen jó az ő uralma alatt élni. Ezért, mert még van tovább, még van következő lépés, még van beteljesülés. És nyilvánvaló, ez a titka az efezusi gyülekezetnek. Annak a gyülekezetnek, amely hosszú időn keresztül az ókeresztény korban a missziónak, az ige hirdetésnek, egyáltalán a kereszténység terjedésének és megerősödésének Pál halála után is bázisa maradt. Egy hihetetlen ideológiai ellenszélben, vallási szinkretizmusban, az Artemis kultusz egész közel-keletet behálózó erejében mégis a misszió bástyája marad. Mert az Isten hatalma tartja meg. Mert az Isten életformáló hatalmáról tesz bizonyságot Efezus gyülekezete. És nem csak Pál, hanem még az utána való évtizedek, sőt évszázadnyi idő is élő és eleven gyülekezetet talál egy teljesen idegen környezetben, Efezusban. Ez az ő titkuk. Hogy nem uralkodni akarnak, hogy nem a saját dicsőségüket akarják megmutatni, nem leigázni akarnak, hanem a saját Isten szeretetétől leigázottságukat mutatják a világnak. Hogy ezt kaptuk tőle, ezt nyertük tőle, és ezt tudjuk nektek is világ kínálni. Akarjatok ennek a birodalomnak az alattvalói lenni, mert az nem szolgaság, nem rabszolgaság, nem kiszolgáltatottság, hanem élet, reménység, békesség, öröm, jövő és üdvösség. Ez az Isten csodálatos hatalma, ez az, amivel ő jelen van a világban, ez az, amit nekünk nem erőszakkal, hanem létünk tanúságtételével, az evangélium hirdetésével kell továbbadni, hogy fölismerje a világ, hogy változó, bukdácsoló, rövid életű, mulandó aranykoraink közepette, egy csodálatos örök aranykor van már jelen és formálódik, ami tele van az Isten áldásával és gazdagságával. Kedves testvérek, Vízkereszt ünnepe utáni negyedik vasárnapon üljünk most így együtt, legyünk most így együtt, mint ennek a csodálatos országnak a polgárai, akiket minden különbözőségünk ellenére ez most szorosan összefűz. És meglátjuk egymásban is azt a sok áldást és jót, reménységet és örömöt, amit az Istennek ez a nagy hatalma ki tud munkálni. És tudjuk ezt mutatni azok felé, az emberek felé, akik csak azt látják, hogy kisebb és nagyobb hatalmak újra pozícionálják magukat, osztják a piacokat, a földrészeket, a világot újból és újból, és hányódunk ezeknek az érdekeknek a tengerén kiszámíthatatlanságában. Ennek a világnak mutassuk az Isten országának végtelen aranykorát, a mindig jelenlevő kegyelmet, a mindig jelenlevő áldást, azt, amit ő hozott Jézus Krisztusban. Legyünk így az Isten hatalmának hordozói és megmutatói, demonstrálói ebben a világban, hogy mind többen meglássák, hogy életüknek útja, értelme és célja van. Annak az Istennek a kezében, aki ezt a csodálatos világot megteremtette, aki az ő útjáról letért embert végtelen szeretetével Krisztus által visszahívogatta, aki lecsendesített tengert, és lecsendesített gyűlöletet és önzést, és aki végezetről legyőzi majd a legnagyobb ellenséget, a halált is. Hogy hatalma minden fölött való legyen, hogy beteljesedjen, ő legyen minden mindenekben, hogy megtaláljuk a teljességet, a teremtettség boldogságát, létünk értelmét. Örökre, elmúlhatatlanul, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy a te hatalmad, a te erőd alatt élhetünk, hogy ez megőriz minden gonosztól, és ez átformálja bennünk is a gonoszt jóvá. Add a mindennapi megtérést, a megújulást, a változást életünkbe, és add, hogy fölismerje a világ rajtunk keresztül is, mint Krisztus hordozókon keresztül, hogy a te országod fiaként, a te országod örököseként lehet igazán értelmes életet élni ebben a világban. Így áld meg életünket, szolgálatunkat, így tarts meg minket a te országod gyermekeiként. Amen.